Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
A Hunren Ökológiai Kutatóközpont kutatóinak friss tanulmánya a csapadék mennyiség hosszú távú változásai, a szélsőségesen aszályos körülmények, a domináns növényfajok biomasszája és a növényfajok sokfélesége közötti bonyolult összefüggéseket vizsgálta a kiskunsági homoki gyepekben, Fülöpházán egy 7 éves terepkísérlet során. Itt van velünk Kertész Miklós, ökológus, az Ökológiai Kutatóközpont tudományos főmunkatársa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
A Journal of Ecology című folyóiratban közzétett kutatás kimutatta, hogy a növekvő szárazság a növényfajok sokféleségének csökkenéséhez vezet, valamint feltárja azokat a mechanizmusokat, amelyek révén a növekvő szárazság hozzájárul a biológiai sokféleség csökkenéséhez ebben az érzékeny ökoszisztémában. Milyen a laikusok számára is értelmezhető bizonyítékok igazolják az önök állításait?
Van egy ilyen nagyon általános tapasztalat, hogy ott, ahol sok a csapadék, ottan több a növénytet, és többféle növényzet is van, többféle növényfaj fordul elő, és ezekkel vagy több állatfaj is, mindenféle egyéb gombbal, meg mikrobák. Míg ott, ahol szárazabb az éghajlat, meg gyakoriak az erős aszályok, ott kevesebb fajt lehet találni a növényből is, meg minden másból is, és főleg kevesebb biomasszát, tehát egyszerűen kevesebb élő anyag keletkezik a szárazság hatására, mert a szárazság az a biomasszának az erőállítását, a megkötését, azt megakadályozza a szén megkötést. Tehát, hogy ez egy ilyen teljesen általános tapasztalat. Na most, egy olyan éghajlatváltozással nézünk szembe, aminek a révén nagyon sok területen nőni fog az átlaghőmérséklet. Ez már annyira elkezdődött, hogy ebből már másfél fok meg is valósult. És nagyon sok helyen meg fog változni a csapadékjárás. Összességében a csapadék az nem csökken az éghajlatváltozástól, de az egyes területeken, különösen az egyes erősen fölmelegedő területeken viszont jelentősen fog csökkenni. Tehát az hogy a forró tengerek fölött gyakoribbak lesznek a nagy esők, az minket ebben a kérdésben nem befolyásol. De az például, hogy az Alföldön nálunk gyakoribbak és erősebbek lehetnek a szárazságok, az igen. Na most mindeddig a csapadék nem változott olyan nagyon nagy mértékben, sőt, egy ilyen fura átrendeződés lett, hogy pont Magyarországon, Dunántúlon csökkent, még az Alföldön maradt, vagy inkább növekedett, viszont az aszály érzékenység az nagyon nagy mértékben növekedett, tehát az aszály valószínűsége az növekedett, egyrészt Dunántúlon is ki tud már alakulni olyan aszály, ami korábban nem volt. Másrészt meg az Alföldön is az időjárás detektálásának történetének legnagyobb aszályai az utóbbi években fordultak elő. 2003-ban, meg 2022-ben, meg 2024-ben, tehát nagyon-nagyon súlyos aszályok voltak. Tehát várható az, hogy a mi vidékünk is aszályosabbá válik, melegebbé válik, azt tudjuk, és hát érdekel minket, hogy fog reagálni erre az élővilág. Na most, ez hogy fog reagálni, ez egyáltalán nem nyilvánvaló, mert ez nagyon függ attól, hogy hosszú távon hogyan reagál, meg hogy rövid távon hogyan reagál. Hosszú távon azért érdekes, mert egy csomó növényzet nagyon jól hozzá van szokva a jelenlegi körülményekhez, és a jelenlegi körülményekbe is beleférnek nagyon különböző évek. Tehát attól, hogy valamivel csapadékosabb lesz az időjárás, hirtelen nem fog mindenki zöldülni, meg hogy kicsit szárazabb lesz, hirtelen nem fog mindenki száradni, hiszen az elmúlt évezredekben is a száraz meg a nedves évek, sőt évtizedek váltakoztak, és a növényzet meg az élővilág általánosságban ehhez adaptálódott. Ugyanakkor viszont az látszik, hogyha elkezdjük megvizsgálni azt, hogy mi történik, amikor mesterségesen csökkentjük a csapadékot, vagy kicsit melegítjük a területeket, akkor az látszik, hogy a növényzet úgy, ahogy van, erre reagál, és tulajdonképpen nem történik semmi nagy változás.
Hát kérdezem meg...
Ha valami erős hatás éri, egy nagyon erős szárasság, nálunk ez a legerősebb hatás, ez még lehet máshol tűz, vagy túllegeltetés, különböző helyeken, az Egyesült Államok délnyugati részén tűz van, a Szahara déli peremén túllegeltetés, tehát mindenféle egyéb hatások, fontos hatások lehetségesek, akkor viszont nagyon erős változások következhetnek be, és ezek olyan változások, amelyek jelentősen szegényítik az élővilágot, ezzel jelentősen befolyásolják azokat a javakat, amiket az élővilág nyújt nekünk, csökken a legeltetés lehetősége, a pollináció, a beporzás lehetősége, a termesztett növényzeti területeken is, különböző növényi meg állati betegségek könnyebben terjednek egy elszegényedett tájban, elszegényedett élővilágú tájban. Tehát nekünk fontos az, hogy megőrizzük a sokféleséget, és azt látjuk, hogy ezekben a kísérletekben nem szegényedik el, legalábbis a növényzet.
Miért éppen, bocsánat?
Ez kérdés volt, hogy vajon miért nem? Tehát úgy látszik, hogy amikor hosszú távú finom változást alakítunk ki mesterségesen az ilyen élőlény együttesekbe, akkor ez nem okoz nagy változást. És a jelen kísérlet az egy olyan, az úgy készült, hogy a vezetője munkatársaival együtt elemzett egy több országra kiterjedő hosszú távú kísérletet, ahol a növényzetet befolyásolták melegítéssel, meg csapadékkizárással, mindenféle ravasz módszerekkel, és azt találták, hogy bizonyos helyeken volt ennek hatása a növényzet sokféleségére, más helyén meg nem volt hatása a növényzet sokféleségére.
De hát akkor ebből milyen következtetést lehet levonni?
Hát ez volt a nehéz, hogy akkor mit lehetett levonni.
Jó, de még lenne egy kérdésem, még lenne egy kérdésem, hogy miért éppen a kiskunsági homoki gyepekben Fülöpházán folytatták ezt a 7 évig tartó kutatás sorozatot?
Azért, mert ennek a területnek a növényzete az erősen adaptálva van a szárassághoz és a meleghez.
Aha.
Ugyanakkor érzékeny is a szárazságra, tehát látjuk, hogy a szárazság hat rá, mert a nagy szárazság idején nagyon lecsökken a növényzet mennyiségben, kiszáradt, sárga lesz már már júliusra, úgyhogy ezt ismerjük, és ezért ez a terület elég jól reagál a kísérleti beavatkozásokra. Ezért egy kedvezőbb terület, ha egy olyan gyepet választanánk, ami borzasztó stabil, akkor évtizedekig kéne várni valamilyen hatásra. Itt pedig egy-két év alatt is. Sőt, tudjuk az asszály esetében, hogy egy éven belül is van változás. Tehát ezért módszertani okokból ez a homoki gyep, pontosabban a homoki erdős pusztának a gyep része az nagyon jó objektum kísérleti célokból. Másik oka az, hogy ez Magyarországnak a leggazdagabb növényzetű részei közé tartozik, annak ellenére, hogy ha kimegyünk a tájba, szétnézünk, nagyon kevés növényzetet látunk, hát ez ilyen eléggé nyílt, könnyen kiszáradó gyep. De ebben rengeteg faj van, és nagyon sok olyan faj van, ami a Kárpát-medencében csak itt van meg, sőt a világon csak itt van meg. Illetve sok olyan van, ami a világon csak a Kárpát-medencében van meg, úgynevezett endemizmus. Például a leggyakoribb faj, vagy az egyik uralkodó faj, a magyar csenkesz, annak a neve nem véletlenül magyar, attól magyar, hogy ez a növény a Kárpát-medencén kívül alig fordul elő, csak a Kárpát-medence környékén nyitottam ott, míg a Kárpát-medencén belül a megfelelően homokos, nem ez messzes homokokon, gyakorlatilag mindenütt megtalálható.
De ez micsoda?
Ez egy kű. Ez egy nagyon szép fű.
Ja, hogy fű.
Ez a magyar csenkesz. Hasonló füveket egyébként ültetnek is gyepekbe, mert szépek meg jó kezelhetők, pont a magyar csengés nem erre való. Ez annak, aki nem érdeklődik a növényzet iránt, vagy a biológia iránt különösebben, az csak azt látja, hogy egy szép fű. Ilyen nagy tövegben fordul elő. Mellette ott van az árvalánya, azt jobban ismeri a közönség, azért mert virágzáskor annyira szép. A tollas bibéitet látszanak, illetve a tollai látszanak. És van mellette mindenféle más gyönyörű növény is, szegfüvek, meg mindenféle apró gyönyörűségek. Ez a rövid válasz, hogy mi ez a csenke. Szóval az egyik uralkodó faj ezen a területen.
Azt írják a tájékoztatóban, hogy a kutatók 7 éves terepkísérlet adatait felhasználva úgynevezett útelemzést, path analysis végeztek annak vizsgálatára, hogy a csapadék hogyan befolyásolja közvetlenül és közvetve a faji sokféleséget, fajdiverzitást. Mit jelent az, hogy útelemzés?
Visszatérnék az előző gondolathoz,
igen,
hogy egy korábbi kísérlet sorozatban volt, ahol találtak eredményt, volt, ahol nem találtak. És akkor ennek a mostani kísérletnek a vezetője vetette föl azt a gondolatot, hogy azokon a helyeken találtak eredményt, azokon a helyeken találták úgy, hogy a növényzet melegítés és főleg a csapadék kizárás az csökkenti a biológiai sokféleséget, ahol valami katasztrófaszerű esemény is történt.
Mit nevezünk ökológiai szempontból katasztrófa jellegű eseménynek?
A katasztrófa jellegű esemény az azt jelenti, ami rövid idő alatt gyorsan eltávolítja a növényi anyagot a területről, ilyen a túllegelés, az egyik esetben egy rovar megtalálta az uralkodó növényt, és letarolta. Azon a területen éppen ez hanga volt. Egy másik terület leégett, egy harmadik terület pedig katasztrofálisan kiszáradt. Tehát, hogy kiderült, hogy ha valami nagyon erős hatás éri, akkor ez a finomabb hatás, ami az évről évre bekövetkező kismértékű melegítés vagy csapadék elvonás, ennek a hatása akkor már látszott. Úgyhogy ezt a kísérletet speciálisan úgy tervezte a kísérletvezetője, Krődulai György, hogy a kísérlet elején előállítottunk mesterségesen egy nagyon erős asszályt. Mivel az az év elég csapadékos volt, ezért valami 7 hónapon keresztül kizártuk a csapadékot, ami extrém dolog, normálisan sokkal kevesebb elég lehetett volna, de ez egy ilyen év volt. Minden esetre kísérleti terület felén egy nagyon súlyos asszályt állítottunk elő, és utána kezdtük el a idézőjelben normális kísérletet, ahol a csapadék mennyiséget manipuláltuk, volt egy terület, ahonnan kizárjuk a csapadékot, másik területet öntözünk, és hát vannak kontrollterületek, amit meghagyunk, de mindegyiket úgy, hogy a katasztrófa sújtotta idézőjelben területen, és a katasztrófa által nem érintett területen egyaránt elvégeztük. És ott innen kapjuk meg azt az eredményt, hogy a rövid és a hosszú távú hatások azok nem ugyanúgy működnek, és néha még kicsit egymás ellen is dolgoznak, és akkor nehéz levonni a következtetéseket. Tehát ahhoz tudni kell a részleteket. És ez a kísérlet sorozat, vagy ez a hosszú távú kísérlet, ez lehetőséget ad nekünk arra, hogy ezeket a részleteket megvizsgáljuk. Ugye az általános kép az, hogy a szárasság, a csapadék hiány az anyagmennyiséget, az úgynevezett biomasszát, a növények által termelt anyagot, az csökkenti, tehát kevesebb lesz a növényzet, ha pedig több nedvességet kap egy ilyen terület, akkor több lesz a növényzet. Ez egy általános tendencia. Van egy másik általános tendencia, az, hogy ha több a növényzet, gazdagabb a növényzet, több anyag van benne, akkor a fajszámot tekintve, a biológiai sokféleséget tekintve is gazdagabbá válik, míg hogyha szárasság sújtja a területet, vagy rendszeresen kevesebb csapadék jut neki, akkor pedig biológiai sokfélesége is csökken, azaz, hiszen mi úgy vizsgáljuk meg ezt, hogy azt látjuk, hogy kevesebb növényfaj van a területen.
Ne haragudjon, hogy ilyet mondok, de én nem vagyok ökológus, de laikusként is feltételezhetően azt mondtam volna egy ilyen helyzetben, hogyha több a csapadék, akkor dúsabb a növényzet, gazdagabb a növényzet, és ha kevés a csapadék, akkor persze kevesebb a növényzet, és nem annyira dús, mint amilyen sok eső esetén. Tehát, hogy ebben mi akkor a tudományos újítás?
Most jön a tudományos újítás. Az, hogy ezt, amit mi várunk, ezt komoly, nagyon alapos felkészültséggel végrehajtott kísérletekben nem feltétlenül lehet észrevenni. És ez egy problémát okoz, hogy ahhoz, hogy megismerjük azokat a folyamatokat, amik révén a biomassza mennyisége változik, vagy a biológiai sokféleség változik, ahhoz az kell, hogy alaposan, hosszú távon meg tudjuk vizsgálni ezeket a területeket, befolyásolni tudjuk kísérletesen a körülményeket, és még sincs eredmény. Hát, hogy akkor mi van? És itt pont egy olyan kísérletet csináltunk, ahol meg lehetett látni, hogy miért van az, hogy egy területen hosszú távon csökken a csapadék, hosszú távon csökken a csapadék, és mégsem csökken a sokféleség, vagy hosszú távon növekszik a csapadék mennyiség, és mégsem növekszik vele együtt a sokféleség, sőt, akár az ellenkezője is tapasztalható. És ezt sikerült kimutatni, hogy mi ennek az oka. Hogy ennek az az oka, hogy van még egy hatás, ami nem annyira közismert, meg nem annyira evidens, és nem is érvényesül mindenhol, hogy van olyan növényfaj, akár egyetlen egy uralkodó növényfaj, aminek a mennyisége nagyobb mértékben változik akkor, hogyha sok a csapadék, vagy ha elegendő a csapadék, és nagyobb mértékben pusztul el az a növény, vagy nagyobb mértékben csökken a tömegessége, akkor, hogyha szárazság van. És ez a növényfaj, akár csak egyetlen faj, vagy egy-két úgynevezett uralkodó növényfaj, domináns növényfaj, ez befolyásolja a többinek a sokféleségét. Tehát van egy olyan...
Tehát mondhatni azt, hogy ez egy katalizátor a pusztában, amelyik megváltoztathatja a puszta növényvilágát?
Nem katalizátornak hívnánk, hanem ebből az szempontból inkább kulcsfajnak. Tehát ő az, aki egyedül jobban tudja befolyásolni a többit, mint ahogy a többi befolyásolja őt.
És melyik ez a kulcsfaj? Hogy hívják ezt a kulcsfajt?
Konkrétan ebben a területben ez a magyar csenkes.
Ez a fű, amiről beszélt az elején.
Igen. Nem véletlen tereltem ide a szót. Egyébként ezt maguk a növényzettel foglalkozók, ezt úgy hívják, hogy magyar csenkeszes homokpuszta, tehát ez egy tényleg egy uralkodó növény itt. Na most ez a magyar csenkesz, ez akkor, amikor jó sok van belőle, és jó sok csapadék esik, akkor jól megnő. És akkor a többi növényzetet, egyszerűen a többi növényt elnyomja. Tehát a többi növény nem tudja kihasználni ezt a plusz csapadékot, arra, hogy megjelenjen. Itt főleg pici növényekről van egyébként szó, egyszerűen nem marad helye a kicsi növényeknek. És ezért azt látjuk, hogy megöntözzük a területet, és nem lesz több a növényfaj, hanem inkább még kevesebb lesz.
Elnézést,
ugyanazt látjuk, hogyha kizárjuk a csapadékot, előidézünk egy enyhe szárazságot, akkor nem omlik össze a növényzet sokszínűsége, hanem ugyan kevesebb lesz a növényzet, de az apró növényfajokból jó sok lesz, mert lesz helyük, mert az uralkodó növényfaj nem nyomja el. És ennek a kettős hatásnak, hogy az uralkodó növényfajnak van egy külön hatása is a csapadékra és a csapadék hiányra, míg van egy általános hatása kisfajokra is, ennek a megkülönböztetéséhez kellett ez az úgynevezett útanalízis, vagy pászanalízis, ami egyszerre tudta vizsgálni ugyanabból az adattömegből a különböző hatásokat. De ez csak úgy volt lehetséges, hogy a kísérlet úgy volt megtervezve, hogy a kísérleti terület egy részén előállítottunk egy mesterségesen egy katasztrófát, egy ökológiai katasztrófát, ami egész egyszerűen egy nagyon erős asszály, olyan, ami egyébként is előfordul bizonyos ritkasággal, vagy gyakorisággal, és az asszály következtében lecsökken ennek az uralkodó fűfajnak a tömegessége. És emiatt meg lehetett különböztetni, hogy mi az uralkodó növényfaj szerepe a többiek befolyásolására, és mi történik akkor, hogyha az uralkodó növényfaj visszaszorul. És egy két különböző folyamat.
Azt lehet tudni, hogy ez az uralkodó növényfaj, ez milyen eszközökkel éri el azt, hogy kevesebb növény legyen, és hogy elnyomja a többi növényt egy adott területen?
Azzal, hogy jól megnő, és egy kis mértékben az, hogy elszívja a többi elől a vizet, mert hogy annyi van nagyobb. A másik az, hogy amikor megnő, akkor sok avart termel, és ezek a kis növények az avaron nem tudnak keresztül, mert magjuk az avaron keresztül nem éri el a talajt, vagy a talajból a csíra az avaron keresztül nem éri el a napfényt. Tehát egész egyszerűen azzal befolyásolja többit, hogy több van belőle, hogy sok van belőle.
Olyat lehet mondani erre a fűfélére, hogy ez káros a természetben, illetve a jelenlegi aszályos, meg nem aszályos időszakokban ez nem tesz jót a fülöpházai gyepnek, vagy földnek?
Nem, ilyet nem lehet mondani, mert ez egy nagyon fontos fűfaj, tehát ennélkül ez egy másik gyep. Másrészt pedig ez egy olyan fura növényfaj, hogy ugyan ő az uralkodó növényfaj, de ő érzékenyebb az erős aszályra, mint egy csomó más növényfaj. Úgyhogy erős aszályok nyomán ez természetes módon is visszaszorul. Tehát itt úgy van ebben a gyepben, hogy a térben is változik, tehát ugye ez egy homokbuckás terület például, a buckák különböző oldalán kicsit más a növényzet, meg ez egy erdős pusztának a puszta része, ebben azért vannak fák, meg erdőszegélyek, erdőszegélyen más, mint az erdőszegélytől távol, tehát sokféle különböző terület van, és ennek a magyar csenkesznek a tömegessége nem egyenletes, hanem van, ahol több van belőle, fél árnyékban több van belőle, az északi oldalokon több van belőle, teljes napsütésben kevesebb van belőle, a délnyugati oldalakon, amik a legmelegebbek, ott kevesebb van belőle, és ott kevésbé hat. Tehát a terület az ilyen szempontból ilyen mozaikszerű, és megvannak azok a részek, ahol ez a növény tömeges, és másokból már kicsit kevesebb van, meg megvan az a része, ahol ez a csenket nem olyan tömeges, és másból meg nagyon sok van apró növényből. És nem csak térben, hanem az időt tekintve is ez ilyen mozaik jellegű, hogy vannak a nagyon száraz évek, amikor ez visszaszorul, vannak a közepes évek, amikor úgy meg tud kicsit erősödni, és vannak a jó csapadékos évek, és akkor meg jó sok lesz belőle. Tehát ez összességében egyáltalán nem tekinthető negatívnak az ott léte, hanem ezt úgy kell tekinteni, hogy a különböző területeken, meg különböző foltokban, meg különböző években különböző folyamatok játszódnak le. És van, ahol ez hozzájárul ahhoz, hogy kevesebb legyen a többi faj, máshol pedig éppenséggel lehetőséget teremt a többi fajnak azzal, hogy eltűnik hirtelen onnan.
Akkor milyen következtetést lehet levonni a kutatásból?
A kutatásból azt a következtetést lehet levonni, hogy nem egyetlen típust kell kiválasztani, és egyetlen típust kell védeni, hanem az egész mozaikosságot kell. Külön egyetlen darab az úgy működik, hogy ez néha el tud szegényedni, meg egy kicsit ki tud nyílni, ott nagyon erős változások lehetnek. Igazából egy nagyobb területet kell védeni, és hosszú távon. Ez az egyik, amit le lehet vonni. A másik ami nem annyira a nagy közönségnek, vagy a természetvédelemnek szól, hanem elsősorban a tudományos kutatóközösségnek, hogy amikor egy vizsgálatot végzünk, akkor nem elég egy hosszú távú hatást úgy vizsgálni, hogy évről évre valamilyen módon azt a hatást hogy úgy mondjam, beletesszük a rendszerbe, tehát hozzáteszünk csapadékot, vagy elvonunk csapadékot, vagy valami ravasz módszerrel melegítjük a területet, például éjjel nem engedjük kisugározni, mert fölé húzunk valami fényvisszaverő fóliát, ilyen technológiák is vannak. Nem elég ezt csinálni, hanem az évről évre jósolt változás mellé be kell tenni a katasztrofális változásokat is. Mint ahogy az a valóságban történik is. És akkor fog meglátszani az évről évre való kisebb változások hatása, ha megvan a katasztrófa is. Ez a katasztrófa, ezt én hangsúlyozom, ez nem emberi értelemben katasztrófa.
Igen, érthető.
Ez egyszerűen azt jelenti, hogy egy drasztikusabb környezeti hatás éri a növényzetet, ami egyébként természetes. A gyakorisága mostanában egyre nagyobb lesz, és arra már nem biztos, hogy a növényzet természetesen jól reagál. Tehát félő, hogy az eredmény az lesz, hogy el fog szegényedni, hogyha tovább tartozik halad változás. Ezt előre nem tudjuk, de ahhoz, hogy megtudjuk, ahhoz ilyen típusú kombinált vizsgálatokra van szükség.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Kertész Miklós ökológus, az Ökológiai Kutatóközpont tudományos főmunkatársa volt az Utópiában. Viszonthallásra!
Köszönöm szépen a lehetőséget, és viszonthallásra!
Utópia. A klímaváltozás egyik hatása, hogy eltolódnak egyes fajok élőhelyei, például felmelegedés hatására a magas hegységekben feljebb tolódik az erdőhatár. Kérdés, hogy a faj terjedő képessége elég gyors-e, hogy követni tudja a neki megfelelő élőhelyeket. Ennek vizsgálatára dolgozott ki egy új módszert munkatársaival dr. Oborni Beáta az Ökológiai Kutatóközpont Evolúció Tudományi Intézetében és az ELTE Biológiai Intézetében. Zimmermann Dániellel írt új közleményük az Ekográfi folyóiratban a hónap cikke címet nyert el. Üdvözlöm az Utópiában dr. Oborni Beáta egyetemi docenst. Kedi Sókolom, jó napot kívánok!
Üdvözlöm én is, és a hallgatókat is.
Milyen új módszerről van szó, illetve hogy milyen volt a régi módszer?
Hát az az érdekes dolog, hogy az életföldrajz az most már egy olyan jó 250 éves múltat tudhat magáinak, sőt talán még hosszabbat is. Tehát a felvirágzása a nagy földrajzi felfedezésekkel kezdődött, amikor elkezdték leírni a fajok meg különböző élőhelyek elterjedési határait, vagy hogy egyáltalán hol mit találunk, milyen élővilágot. És szóval rengeteg leírás van arról, meg térkép, hogy melyik faj, melyik időszakban hol volt elterjedve, és egyszerűen nincs egységes módszer azóta se, ennyi idő alatt nem alakult ki egységes módszer arra, hogy tényleg hol húzzuk meg a határt. Tehát egy ilyen határ az elég bonyolult szerkezetű, hogyha elképzeljük, megyünk fölfelé egy hegyen, vagy megyünk az egyenlítőtől a sarkok felé, akkor ugye először egy faj, amíg neki megfelelő élőhelyen van, addig esetleg, pláne ha domináns jellegű faj, sűrűn borítja a területet. Tehát például erdő esetében egy elég zárt erdőborítást találunk, és ahogy megyünk fel a hegyre, elkezd ilyen kis félszigetekre, szigetekre felhasadozni ez az eredetileg egybeszűrű előfordulás, és a végén egyre kisebb szigetekkel tűnik el ez a faj. Tehát, hogy ez egy elég bonyolult szerkezetű valami, ráadásul azért vannak hidegebb évek, melegebbek, csapadékosabbak, szárazabbak, tehát ez még ingadozik is, ez az elterjedési határ, és hogyha nem bírjuk pontosan meghúzni, hogy hol van most, akkor nem fogjuk tudni észlelni, hogy klímaváltozás hatására eltolódik el. És amikor azt mondom, hogy egy erdőhatár eltolódik el, akkor nem csak az egy fő erdőalkotó fajra érdemes gondolni, hanem az összes fajra, ami ettől függ. Tehát az állatokra is, a talajlakó különböző élőlényekre, amik igénylik ennek az erdőnek a jelenlétét. Tehát itt ilyen dominó hatások lehetnek, hogyha mondjuk nem tudja követni egy faj az ő neki megfelelő éghajlati övnek az eltolódását.
Azt írják a cikkben, hogy akár teljes ökoszisztémák fennmaradása kerülhet veszélybe a kipusztulások és az újonnan beérkező jövevényfajok miatt. Nem biztos, hogy mindenki tisztában van azzal, hogy mit jelent egy teljes ökoszisztéma.
Hát ugye az lehet a... Hallatszik, amit mondok?
Tökéletesen.
Jó, köszi. Tehát, hogy az lehet az egyik gond, hogy egyszerűen szétzilálódik az ökoszisztémának az eredeti szerkezete, mit értek ezen, hogy egy beállt ökoszisztémában, mondjuk egy olyan erdőben, ami évszázadok vagy évezredek óta lakja azt a helyet, vagy egy olyan természetes gyepbe, ott koevolúciósan összecsiszolódtak a fajok, kialakították már a nekik megfelelő talajt, környezetet. Tehát nem lehet azt egyszer megcsinálni, hogy hát egy-két fajt kikapunk belőle, és hiányozni fog, vagy bejön egy teljesen új faj, és az valahogy beépül majd oda. Ezek rengeteg kölcsönös függés van, versengés, támogató kölcsönhatások, tehát egy ilyen hálózatos kölcsönhatási hálózatra kell gondolnunk. Van egy ilyen, hogy mondjam, eléggé szemléletes hasonlat a természetvédelmi biológiában, úgy szokták mondani, hogy ez egy szegecshez hasonlatos, hogy amikor a repülőgépen ül, tehát egy-egy faj egy szegecshez hasonlatos, mikor egy repülőgépen ülünk például, és azt halljuk, hogy kiesett egy szegecs a repülőgépből, akkor azt mondjuk, hogy hát rendben van, a többi még összetartja, és egy szegecs nem számít. Amikor kiesik 2, 3, 10, 100, akkor előbb-utóbb le fog zuhanni ez a repülőgép. És a természetes társulások is így vannak a fajokkal, hogyha egy-kettő elvész, különösen ha nem központi szerepű faj, az adott társulásban, akkor lehet, hogy észre se vesszük. De át fogunk lépni egy határt, amikor hirtelen összeomlik az egész.
Igen, de hogyan lehet meghatározni azt, hogy mit jelent egy ökoszisztéma? Mert hogy azért kérdezem ezt, mert a laikusok számára ez mit jelent? Tehát, hogy miben kell gondolniuk, hogy mit jelent az, hogy ökoszisztéma?
Aha, igen, ez az ökoszisztéma, ez egy nagyon gyakran használt kulcsszó, és tulajdonképpen fontos, hogy pontosan meghatározzuk. Tehát az ökoszisztémába beletartozik az összes faj, ami ott van, a megfelelő mennyiségben mindegyik, és az élettelen környezetet is beleértjük. Tehát jelen esetben például a talaj az nagyon fontos. Elsősorban a növények, de az összes tőlük függő élőlény számára is, vagyis hát végsősorban mindegyik élőlény számára. És például egy talaj az nagyon lassan tud kialakulni, tehát több száz évet igénybe vehet, míg egy oda megfelelő talaj kialakul. Ezért is például nem csak az élővilág védelme, hanem a talajok védelme is egy nagyon fontos természetvédelmi cél.
Még nem pusztult ki a Földön egyetlen ökoszisztéma sem?
Hát attól függ, hogy most helyileg értjük-e, vagy hát nagyon sokan sérültek, tehát hiányoznak már fontos fajok, látjuk, hogy felszakadozik mondjuk szárazabb vagy asszályosabb években a növénytakaró. És helyileg pedig, hát mondjuk egy adott földrajzi régióban már látjuk előfordulni, sőt hosszú ideje látjuk előfordulni, hogy ahol eredetileg egy zártabb növényzet volt, mondjuk egy gyep, vagy egy félsivatagi bozótos, ott egyre sivatagosodik el, tehát nyílik fel a növényzet, egyre nagyobbak az üres foltok, ahol aztán a talajképződés is tökéletlen. Tehát így van egy ilyen összeomlás, amit látunk. Igazából az egyedi fajok esetében is, nem csak az egész rendszernek a gondjai, azok már csak folyományok, de hogy az egyedi fajok szempontjából is érdemes ezt megnézni. Tehát változik a klíma, akkor mi történik? Ugye az az élőhelyi típus, ami annak a fajnak a megfelelő, az valahol távolabb lesz, mondjuk több száz méterrel távolabb, fölfelé a hegyen, vagy északabbra kontinens léptékbe. És akkor az a nagy kérdés, hogy mi történik a fajjal. Hát ugye az A eset az, hogy kipusztul, sajnos. A B eset az, hogy lokálisan ott, ahol van, tud adaptálódni. De hát ez egy evolúciós folyamat, ez általában nem gyors, és hát megfelelő genetikai változatosság jelenlétét igényli, úgyhogy itt csak egyet távolabb toltuk ugyanezt a problémát, és a harmadik eset, hogy valahogy azért követni tudja a neki megfelelő éghajlati övet, neki megfelelő élőhelyet vagy élőhelyeket. És ez az kell ugye, hogy elég jó szaporodó képessége legyen, és elég jó terjedő képessége. Tehát gondoljunk bele, mondjuk most ne csak ilyen nagyon látványos állatok példájára gondoljunk, hanem például egy talajlakó atka az naponta mondjuk 2 centimétert tesz meg. Évente néhány métert, és ugye az se egyenes irányba. Tehát hogy tudná ő követni az eltolódó élőhelynek a határát?
Melyik földrész van a legnagyobb veszélyben, vagy melyiket érinti ez a felmelegedés a legjobban? Az afrikai kontinenst?
Hát rengeteg ilyen van sajnos, tehát itt érdemes tényleg ilyen nagyobb régiókban is gondolkodni. De hát Magyarországon is éppen elég gondunk van ezzel. Főleg egyébként az időjárási szélsőségeknek a megszaporodása miatt, tehát az aszályos meleg éveknek a gyakoriságának a növekedése miatt.
Mai nap híre...
Ja, bocsánat, nem akarok közben menni, csak ezt akartam még hozzátenni, hogy ugye ez nekünk akkor feltűnő, hogy találkozunk most már egyre gyakrabban időjárási szélsőségekkel évek között, meg éven belül is, mondjuk egy nyáron. Tehát ez nekünk, mint embernek, mint élőlénynek feltűnő és kellemetlen, de vagy például, mit tudom én, a mezőgazdasági terményeink szempontjából közvetlen gazdasági károkkal találkozunk, de nagyon fontos az, hogy az összes faj, a földön élő összes faj szempontjából is ezt átgondoljuk, vagy átéljük, hogy hogyan hat ugyanez ő rájuk.
Azt akartam mondani, hogy a mai nap híre, hogy elszámolták magukat az ökológusok, és nem 1,5 fokos felmelegedéssel kell már számolni, hanem 2 fokos felmelegedéssel. Átléptük a 1,5 Celsius fokos klímacélt, és a 2 fokhoz közelít az iparosodás előtti állapothoz képest a globális felmelegedés mértéke. Állítja egy friss kutatás, amely 300 évre visszamenőleg rekonstruálta az óceáni hőmérsékletek változását. Gondolom ez meggyorsítja a folyamatokat.
Hát igen, ha ez így igaz, akkor még súlyosabb a dolog. Tehát rengeteg sokféleképpen próbálják becsülni persze, hogy pláne hosszú időtávra nagyon nehéz, hogy mennyi igazából ez a felmelegedés. Hát úgynevezett proxikat használnak, tehát azok olyan időkre visszamenve, mikor még nem volt hőmérsékletmérés, vagy nem volt rendszeres, akkor ilyen közelítő adatokat lehet használni, és hát hát már a 1,5 fok is nagyon súlyos, vagy az 1,2, ami most egy mérsékelt becslés, de persze, ha igaz, ez a 2 fok, az még rosszabb. Tehát gondoljunk bele, hogy mit jelent tényleg az élőlények szempontjából 2 fok. Tehát ha visszamegyünk mondjuk 11-12 ezer évre, amikor a jégkorszak utolsó eljegesedésnek vége volt, akkor volt egy néhány fokkal hidegebb, mint most. Tehát itt is ilyen 3-4 fokokban érdemes gondolkodni, és akkor Európa nagy részét ilyen, ugye északabbra, tundra lejjebb pedig ilyen hidegtűrő gyepek borították. Nálunk Magyarországon is most ez az álláspont, hogy ilyen hidegtűrő gyepek voltak, nem a Kárpát-medencében. És ennyi idő alatt, ez alatt a 10-12 ezer évvel szép lassan, ugye a felmelegedéssel eljutott a növényzet több állapoton keresztül, tehát különböző lombos erdők néha jobban felnyit, néha kevésbé, ettől a tundrás száraz gyepes állapottól a maiig. És most pedig itt mondjuk 1-200 év alatt fog ugyanez a felmelegedés bekövetkezni a mostani állapottól. Tehát, hogy el lehet képzelni, hogy ez nagyon lényeges, nagyon nagy az élőlények számára.
Ismét az önök cikkéből idézek, akár területszűkülésről, akár kiterjedésről van szó, mindenképpen fontos, hogy pontosan meg tudjuk húzni a fajok jelenlegi elterjedési határait. Miért fontos ez?
Hát igen, tehát hogy sürgető fontosságú lenne, hogyha már idáig nem húztuk meg pontosan az elterjedési határokat. Persze azért van rengeteg műhold felvétel, légi felvétel, stb., amivel lehet dolgozni időben visszafelé is. De hát mostantól aztán fokozottan fontos lenne, hogy húzzuk meg pontosan, hogy meddig van elterjedve egy-egy faj, hogy tudjuk egyszerűen észlelni azt, hogyha eltolódik, vagy akár visszavonul. Ugye az általunk védett fajok esetén az elterjedési terület összehúzódása, míg az invázív fajok, mezőgazdasági kártevők, stb. Kórokozók esetén a kiterjedés az, ami súlyosabb probléma.
Megint idézek, azt találták, hogy a frontvonalnak jellegzetes térbeli szerkezete van, ha a klímaváltozás következik be, és ennek hatására elmozdul a front, akkor ez a szerkezet megmarad, feltéve, hogy a front visszavonulóban van, vagy előrehaladóban, de utóbbi esetben nem túl gyorsan mozog. Gyors előrehaladás esetén torzul a front, és ezt onnan látjuk, hogy csökken a fraktál dimenziója. Így észlelhetjük, ha a faj számára már nem követhető le az élőhely elmozdulása, lemarad a versenyfutásban. Megtenni, hogy elmondja, hogy mi az a fraktál dimenzió?
Hát ne is abban menjünk bele először szerintem, mert az egyszerűen csak egy matematikai eszköz, ami segít nekünk meghúzni ezt a határvonalat. Inkább azt mondanám, hogy arról van szó, ugye, amit az elején is mondtam, hogy azokon a helyeken, ahol a faj kellemesen érzi magát, elég magas a születési ráta, elég alacsony a halálozási, ott egy összefüggő borítást tudunk találni, ha ez egy domináns faj az adott helyen. És ahogy haladunk a rosszabb helyek felé, nő a halálozás, mondjuk hegyen fölfelé egy erdőhatár esetében, akkor nő a halálozási ráta, vagy csökken az új helyek meghódításának a rátája, és ekkor van ez, hogy ilyen szigetszerűen felszakadozik. És amit mi csináltunk, az az, hogy először is elkezdtük megnézni, hogy általában milyen egy ilyen kihalásnak a dinamikája. És ehhez egyébként nagyon furcsa módon a statisztikus fizikából kaptunk rengeteg ötletet, meg konkrét eredményt. Ugyanis a mostani meglévő sokféle módszer, azt hát én kétféle szempontból kritizálnám. Az egyik az, hogy nagyon sokan arra törekednek ilyenkor, hogy a legszélső előfordulásokat kössék össze. És elméleti modellekből, a mieinkből is, meg a már előtte meglévő, fizikában meglévő modellekből az látszik, hogy ezek statisztikailag nagyon megbízhatatlanok. Tehát nem érdemes ezekkel a nagyon szélső előfordulásokkal foglalkozni, ezért mi eleve azt javasoltuk, hogy inkább az összefüggő és a szétszabdalt előfordulás közötti határvonalat húzzuk meg. És a másik, amit mi javasoltunk, az az, hogy végül is tudjuk mi azt, hogy mi hozza létre ezeket a határvonalakat, születések és halálozások. Tehát nézzük meg, hogy jellegzetesen mondjuk egy hegyen fölfelé menve, vagy bármilyen ilyen úgynevezett környezeti grádiens mentén, ahol változnak az életkörülmények a térben, hogyan néz ki egy ilyen határ általában, és azt találtuk, hogy nagyon sok közös vonás van bennük, tehát mi szimulációkban variáltuk azt, hogy hogyan reagál konkrétan a faj, hogy mennyire meredek a lejtő, milyen alakú az a hegyoldal, stb. És azt látjuk, hogy vannak olyan tulajdonságok, amelyek ugyanolyanok maradnak, és konkrétan ennek az összefüggő, meg a szétszabda területnek a határa az egy ilyen, az rengeteg közös tulajdonsággal rendelkezik. És ezért javasoljuk azt, hogy ezzel érdemes foglalkozni, és ennek a középvonalába meghúzni azt, hogy hol tart most a faj. Tehát elfelejteni a pici szétszabdalt előfordulásokat. És hát ehhez egyszerűen egy matematikai segédeszköz, hogy fraktálokkal foglalkoztunk. Ugye én ilyen matematikai iránt érdeklődő biológus vagyok, tehát én ezt nagy örömmel tettem. Nem várom el, hogy minden kutató ezen a nyomon haladjon, hanem adtunk konkrét gyakorlati tanácsokat is, hogy hogy kellene meghúzni annak, aki nem akar elmélyülni itt a háttérben különösebben.
Azt is írják a cikkben, hogy a klímaváltozás nem egyformán érinti az összes fajt, van amelyiknek az elterjedési területe szűkül, másik, mások terjeszkedőben vannak. Például a hazánkban is már elterjedt poloskaféle, ami nem csíp, de nagyon undorító, sajnos már velünk él. Ez egy releváns példa?
Hát ez az ázsiai márvány poloska. Igen, hát ez a fő gond, hogy ezzel tulajdonképpen szelektálunk a jó terjedő képességű és széles tűrő képességű fajokra, és vagyis nagy részt az inváziós fajokra, vagy növények esetében a gyomoknak nevezett fajokra, amelyek attól gyomok, hogy mezőgazdasági vagy természetvédelmi károkat is tudnak okozni, vagy akár állati kártevőkre is gondolhatunk, vagy járványokra. Tehát, hogy a jó terjedő képességre szelektálunk, és a tágtűrő képességre. Tehát, hogy az élővilágot elkezdjük úy szűrni, hogy éppen az értékesebbnek vagy veszélyeztetettebbnek mondható fajok szenvednek kárt.
Mármint az ember szempontjából értékesebb vagy.
Igen, ez egyébként nagyon érdekes, hogy mi szeretünk ilyen előjeleket tenni a fajok elé. Tehát, hogy jó-e, hogy ott van, vagy nem jó-e, hogy ott van. De miért csináljuk ezt? Éppen azért, mert amit mondtam, hogy azok a fajok, amelyek őshonosak egy adott területen, és évszázadok, évezredek óta összecsiszolódtak, kialakították a maguk talaját, mikroklimáját, stb., azok tudják stabilan egymást fenntartani. Tehát ha végig söpör egy invázív faj, ami kiszorítja közülük az őshonos fajok nagy részét, akkor össze tud omlani az egész ökoszisztéma. Meg eleve még előtte ki tudnak pusztulni őshonos fajok, nagy számban is akár.
Mit lehet tudni a gabonafélékről, a globális felmelegedést illetően, hiszen azok meghatározzák az ember élet lehetőségét, nem?
Hát én nem vagyok ugye mezőgazdás, de hát itt az egyik legnagyobb veszély az az, hogyha a fajtáknak a diverzitása, tehát egy fajon belül, a fajtáknak egy gabonafajon belül is akár, a fajtáknak a diverzitása csökken. Tehát ilyen értelemben én nagyon meg tudom érteni mondjuk a GMO-k elleni tiltakozásokat, vagy az ilyen nagy mezőgazdasági ugye magok, mindenféle vetőmag forgalmazó cégek monopóliuma ellen tiltakozókat. Aha. Tehát, hogy iszonyú fontos, hogy megmaradjanak a különböző mezőgazdasági terményeink, vagy mezőgazdaságban használt fajainknak a genetikai diverzitása. Mert az a záloga a válaszadó képességnek.
Még egy utolsó kérdésem lenne, mit gondol, lesz még úgynevezett versenyfutás 100 év múlva?
Hát azt akarnám mondani, hogy remélem nem, de hát ez ilyen optimizmus, pessimizmus kérdése. Hát sajnos a mostani jelek arra mutatnak, hogy örülhetünk, ha a 2 fokos klímacélt tartani tudjuk. Most már inkább 3 fokról beszélnek, és hát az is lehet, hogy még nagyobb lesz. Megjósolhatatlan, hogy az ember hogyan fog reagálni itt a növekvő rossz hatásokra, vagy akár saját fennmaradásunkat, vagy saját civilizációnk fennmaradását veszélyeztető hatásokra. Hát most a mi kezünkben van ez. Az élőlények ugye szaporodnak, halnak, terjednek, és hát valahogy reagálnak arra, ami történik.
Dr. Oboni Beáta, köszönöm szépen az interjút.
Köszönöm szépen, viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották.